40 éve nem volt ilyen alacsony az infláció, nagyrészt a rezsicsökkentésnek köszönhető a kedvező adat. Sikeres az első ütem, 2000 milliárd forintos kerettel folytatódik a jegybank növekedési hitelprogramja. 3 héten belül elaltatják a kóborkutyákat Bukarestben, ha nem jelentkezik a gazdájuk. A híradót látják, jó estét kívánok! 40 éve nem volt olyan alacsony az éves infláció Magyarországon, mint idén augusztusban, derül ki a KSH jelentéséből. A vártnál jóval alacsonyabb 1,3%-os pénzromlást mértek, ennél alacsonyabb utoljára 1974-ben volt. Augusztusban 5. hónapja volt 2%-osnál alacsonyabb a fogyasztói árak éves növekedési üteme. Elemzők szerint a kedvező adat nagyrészt a rezsicsökkentésnek köszönhető.
A héten sokan bekapcsolták éjszakára a gázkonvektorokat, mert hideg volt. Idén ezért már 10%-kal kevesebbet kell fizetni, mintha tavaly ilyenkor lett volna ilyen hűvös az idő. Ráadásul várhatóan novembertől ismét csökkennek a rezsiköltségek 11,1%-kal, vagyis a gáz mellett még olcsóbb lesz a villany és a távfő is. A rezsicsökkentések hatottak az inflációra is. A Központi Statisztikai Hivatal augusztusban az elemzői várakozásoknál alacsonyabb, 1,3%-os inflációt mért éves alapon. Az adat uniós viszonylatban is nagyon kedvezőnek számít.
Az alacsony árnövekedés mögött elsősorban az évelei, illetve a júliusi rezsicsökkentés, ugye a víz, csatornadíj, szemét, illetve évelején az áram, gáz és távfő 10%-os árcsökkentéssel, de emellett például az üzemanyagokat is olcsóbban vehetjük meg, mint egy éve, illetve egyes élelmiszerek, például a tojás vagy a cukor is kevesebbe kerül.
A nyugdíjas infláció még a lakosságinál is kedvezőben alakult, 1,1% volt. Az idősebbek ugyanis az átlagosnál olcsóbb termékeket vásárolnak, amelyek ára nem változott vagy csökkent. Így a januártól érvényes nyugdíjemelés miatt több mint 4%-kal nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke.
Mi már 5. hónapja van az infláció 2% alatt, ez a legfrissebb 1,3%-os érték pedig 39 éves mélypontot jelent.
Vagyis 1974-ben mértek utoljára ilyen kedvező adatot. A híradónak nyilatkozó elemző szerint az alacsony infláció jó a családoknak és jó a gazdaságnak is.
Folyamatos fogyasztói árszínvonal csökkenésnek a legelső haszonélvezői a háztartások, hiszen így a reálbér növekedésen keresztül hónapról hónapra több pénz maradhat a családok zsebében, amelyet, hogyha többletfogyasztásra költenek, tehát több olyan terméket tudnak ebből megvenni, mint korábban esetleg nem, akkor ez összességében a magyar gazdaságnak is kedvezhet.
Az alacsony infláció hatására az alapkamat is folyamatosan esik, immár több mint egy éve. Londoni elemzők a mostani adatok alapján azt mondják, hogy év végére akár 3%-ra is csökkenhet az alapkamat, ami most 3,8%. Ennek hatására pedig megnőhet a vállalatok hitelfelvételi kedve, ami a gazdasági növekedés segíti.
Elsősorban a rezsicsökkentésnek köszönhető a rekord alacsony mértékű infláció, jelentette ki a Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa. Németh Szilárd azt mondta, a Gyurcsány-Bajnai kormányok magukra hagyták a családokat, 15-ször emelték a gáz és az áram árát. A politikus hangsúlyozta, a kormány és a Fidesz-KDNP frakció ezzel a politikával szakított, amikor a rezsicsökkentésről döntött. Németh Szilárd hozzátette, a rezsicsökkentés szimbolikus nemzeti ügy is abban a tekintetben, hogy Magyarország jobban teljesít, ezért megengedheti magának az intézkedést.
Az inflációs adatok is azt mutatják, hogy a rezsicsökkentés következtében több pénz marad a magyar családoknál, több szabadon felhasználható pénzt tudnak elkölteni a kiskereskedelemben, és ezt a kiskereskedelmi gazdasági adatok is mutatják, 1,2%-os bővülést mutatnak ezek az adatok.
Folytatódik a Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramja, jelentette be a jegybank elnök. Matolcsy György azt mondta, azért döntöttek így, mert a monetáris tanács rendkívül sikeresnek ítélte meg a makró kis- és középvállalatok számára első körben 750 milliárd forint értékű olcsó hitelt biztosító programot. A következő ütemre az eddigieken felül 2000 milliárd forintos keretet hagytak jóvá. A második szakasz október 1-től 500 milliárd forinttal nyílik meg. A jegybank továbbra is 10 évre ingyen adja a pénzt a bankoknak, amelyek maximum 2,5%-ot számolhatnak fel az ügyfeleknek.
Miután sikeresnek értékeltük, úgy döntöttünk, ma úgy döntött a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, hogy folytatódik a program. A program 2014. december 31-ig folytatódik, döntően változatlan feltételekkel, paraméterekkel. A program folytatása egy 2000 milliárd forintos hitelkerettel jellemezhető.
A Fidesz üdvözli a Magyar Nemzeti Bank döntését a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő növekedési hitelprogram kibővítéséről, mert azzal a cégek rég nem látott pénzügyi segítséget kapnak. A párt közleménye szerint az immár az eredeti keret háromszorosára duzzadt hitelprogram a magyar vállalkozások legégetőbb problémáira nyújt segítséget, olcsó hitelt biztosít, vagy a devizahitel forintra váltásának lehetőségét kínálja számukra, a program folytatásával pedig a megsegített vállalkozások száma megsokszorozódhat. A bankunió létrehozását sürgette José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, aki az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén mondott évértékelő beszédet. A portugál politikus arra is figyelmeztetett, hogy a biztató jelek dacára a válságnak még nincs vége. A jövő májusban esedékes európai választások előtt ez volt a bizottsági elnök utolsó átfogó értékelése az unió helyzetéről. Brüsszeli tudósítónkat, Baracka Esztert kapcsoljuk. Szervusz Eszter, mik voltak a legfontosabb pontok az Európai Bizottság elnökének értékelőjében?
Jó estét kívánok! A beszéd központi témája csak úgy, mint az elmúlt években a gazdasági válság volt, azzal a különbséggel, hogy Barroso elnök idén már lát bíztató jeleket. Azt mondta, hogy a jóslatok nem váltak be, Görögország nem esett ki az eurozónából, a valutaövezet nem esett szét, sőt jövőre új tabbal bővül. Kedvezően alakulnak a gazdasági mutatók is, mondta, de ez még nem jelenti azt, hogy hátra lehet dőlni, hiszen az európai emberek még segítségre szorulnak, munkahelyeket kell teremteni és fel kell pörgetni a gazdaságot. Ezért az uniós intézmények és a tagállamok most segítséget nyújtanak abban, hogy visszaállítsák a banki hitelezést. Az európai gazdaságban ugyanis nem áramlik elegendő hitel, és ez visszafogja a növekedést. Barroso a legfontosabb feladatok egyikének nevezte a bankunió létrehozását. Ez egy nagyon hosszú és bonyolult feladat sor, aminek a következő lépése a bankszanálási mechanizmus, amit azért kell tető alá hozni, hogy a jövőben ne az európai adófizetők pénzét kelljen arra költeni, hogyha egy bank bajba kerül.
Baracka Eszter, köszönjük szépen! Gyurcsány Ferenc szerint nem csak az ő személyével, hanem pártársaival, Vadai Ágnessel, Molnár Csabával és Varjú Lászlóval is problémája volt a szocialistáknak a tegnapi egyeztetésen. Korábban Kovács László, az MSZP egykori elnöke éppen Vadai Ágnest, Molnár Csabát és Varjú Lászlót nevezte meg, amikor arról kérdezték, hogy a demokratikus koalíció képviselői közül kiket tart elfogadható közös jelöltnek.
Azt kívánják, hogy ne legyek a következő parlament tagja.
Az MSZP és a DK keddi egyeztetésén az is kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc szerint nem csak őt, hanem pártja más erős embereit sem akarják a szocialisták egy közös listán látni.
Nem tudják elfogadni, hogy a DK elnöke az parlamenti képviselő legyen, de nagyon jelentős gondjaik vannak Molnár Csabával, Varjú Lászlóval és Vadai Ágival is.
Említhetem Molnár Csabát, Vadai Ágnest, Varjú Lászlót
és még néhány mások.
Tehát tulajdonképpen lehetne őket akár listán, akár egyénibe indítani.
Az MSZP korábbi elnöke Kovács László a múlt héten a ma reggelben még pont azokat a DK-s politikusokat említette lehetséges jelöltként, akiket a szocialisták kedden elutasította.
Mi sajnos ezt nem tudjuk teljesíteni.
Mesterházi Attila, az MSZP elnöke kedden a párt székházában tartott fórumon már azt mondta, a DK a szocialista pártból is kivált politikusok pártja, akik nagyon sok konfliktust hagytak hátra, ezért akartak beleszólni a demokratikus koalíció jelöltállításába.
Kell, hogy legyen beleszólásunk abban, hogy kit jelölnek oda, mert ha egy olyan korábbi politikus jelölnek, aki pont ott okozott konfliktust, akkor mivel nem fizetett alkalmazottokról van szó, hát bizony a lelkesedése az aktivistáknak kisebb.
Én ezt nem vettem magamra.
A demokratikus koalíció elnökségi tagja szerint nem a múltba, hanem a jövő felé kell tekinteni. Vadai Ágnes a Híradó kérdésére arról nem beszélt, hogy milyen személyes problémájuk lehet a szocialistáknak vele.
Ha valaki azt gondolja, hogy bármelyikünket személyesen bánt, hogy valaki nem kedvel bennünket, akár az itt állók között, azt aztán mondani, hogy ez téved, ez nem személyes kérdés.
Azt mondja a Vadai, ha nem engednek ide, se indulok. Hát mit képzelnek ezek?
Gyurcsány Ferenc tegnap este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában részletesen beszélt a személyes konfliktusokról, és ezzel kapcsolatban az MSZP elnökével, Mesterházi Attilával folytatott párbeszédéről.
Attila, hát hogy akkor ennek a körnek a végén legyünk, van mással is baj? Hát azt mondja, jó, hát akkor beszéljünk őszintén. Varjú Laci, te például csak azért nem kell, hogy szembenézzél egy etikai vizsgálattal, mert hogy elhagytad a pártot. De ettől az ügy még megvan.
Kerestük a demokratikus koalíció képviselőjét, Varjú Lászlót is azzal kapcsolatban, hogy Gyurcsány Ferenc milyen ügyről beszélt, de adásunkig nem sikerült utolérni.
A Jobbik felszólítja a külügyi bizottság 3 szocialista képviselőjét, illetve az LMP-s Ercsei Katalint, hogy fizessék vissza a 9 hónapos bojkottjuk idején felvett bizottsági munkáért járó juttatásukat, fejenként mintegy 1,8 millió forintot. A pár szóvivője azután beszélt erről, hogy az MSZP képviselői bejelentették, újra részt vesznek az üléseken, ahonnan a jobbikos Gyöngyösi Márton zsidó származású képviselők számbavételéről szóló kijelentései miatt maradtak távol. Duró Dóra azt mondta, a szocialisták ezzel újfent bizonyítják, hogy nem képesek hűek maradni az elveikhez. 20%-os illetményfejlesztést kér a közigazgatás dolgozói számára az LMP. Schiffer András elmondta, a helyettes államtitkári szinttől lefelé 2014-től követelik a kormánytól a béremelést. Az LMP társelnöke szerint egy átlagos középfokú végzettségű 60 év körüli kormánytisztviselő 2008 óta körülbelül 20%-os keresetcsökkentést szenvedett el. A politikus hozzátette, a közszférában új szabályozást vezetnének be, hogy stabillá tegyék a szerintük ellehetetlenített szakszervezetek működését.
A 20%-os illetményfejlesztést a kormánynak haladéktalanul végre kell hajtani. Ennek a forrása nyilvánvalóan egy igazságos adórendszer lenne, másrészt a presztízsberuházások leállítása, harmadrészt pedig meg kell takarítani azon a politikus garnitúrán, amelyik egyébként hasznot húzott az elmúlt 3 év politikájából.
Egyre nagyobb méreteket ölt a szegénység Szerbiában. A Vöröskereszt becslése szerint csak a Vajdaságban 35 ezeren vannak, akiket csak az ingyen konyhákon adott napi egy adag étel ment meg az éhhaláltól.
Levest osztanak a Vöröskereszt által működtetett újvidéki ingyen konyhán. Sokaknak ez jelenti a napi egyetlen étkezést. Negyedik, ötödik napja járok ide élelemért. 17 évig dolgoztam egy gyárba, ami tönkrement, 8 hónapja nem találok munkát, most ide jutottam, mondja ez a férfi. A Vöröskereszt becslése szerint a Vajdaságban 20 ezer embernek lenne szüksége az ingyenes étkezésre, ám mindössze 10 ezer adagra van pénz. Korábban főleg az egyedülálló idősebbek szorultak az ellátásra, ma már azonban egyre több fiatal is nélkülöz. Az elmúlt években változott az ingyen konyhára szorulók összetétele, egyre több a fiatal család, ahol mindketten elveszítették munkájukat, mondta a Vöröskereszt titkára. Szerbiában minden 75. ember szegénységben él. A szociológusok szerint az ország 75 ingyen konyhája csak a rászorulók töredékén tud segíteni. Az a mély szegénység, amelybe a szerb társadalom jutott, félő, hogy felborítja a már így is nehezen fenntartott szociális békét. Ha az emberek a szegénységi küszöb alá kerülnek, ingyen konyhára szorulnak, gyakran szélsőséges politikai nézetek felé fordulnak. Különösen a Vajdaságban nehezen élik meg a nélkülözést, amely mindig a jólétről volt ismert, mondta a szociológus. Szerbiában 54 ezer olyan család van, akik a segítség nélkül nem jutnának naponta ételhez. A Vöröskereszt a kormánytól kérne forrást ennek megoldására. A belgrádi kabinetnek azonban meg van kötve a keze. A magas költségvetési hiány miatt újabb IMF hitelre szorul, cserébe viszont megszorításokat kell bevezessen, például a nyugdíjak befagyasztását.
Iskolai eszközökre beváltható utalványokat kaptak rászoruló családok a Katolikus Karitásztól. Az egyenként 5000 forint értékű adományt most 60 budapesti kisiskolás vehette át, Écsi Gábortól, a szervezet elnökétől, és Mádl Dalma asszonytól, a szervezet jószolgálati nagykövetétől. A Katolikus Karitász a következő hetekben minden egyházmegyében iskolai felszereléseket is oszt diákoknak. Ebben a tanévben összesen több mint 10 millió forinttal támogatják az iskolás diákokat. Román-magyar kutatómentő gyakorlat helyszíne volt a szentesi gyakorlótér. A két ország légi ereje és a magyar mentőegységek szimuláltak egy repülőgép szerencsétlenséget. A román és a magyar légierő 2002-ben kötött együttműködési megállapodást, a mostani közös gyakorlat már a 6. volt a sorban.
Mindkét hajtóműve leállt az AN-26-os katonai szállító repülőgépnek, ezért Szentes közelében kényszer leszállást próbált végrehajtani, de végül a földhöz csapódott, összesen 15-en sérültek meg a szimulált szerencsétlenségben.
Segíteni jöttünk, aki tud, jöjjön a mentőhöz, aki járóképes!
A helyszínre először a honvédség mentő alakulata érkezett meg, aztán a mentők, tűzoltók és a katasztrófavédők, majd végül a román légierő is.
Akkor, amikor egy nagyobb gép jár szerencsétlenül, elképzelhető, hogy az anyagi kár mellett hatalmas emberveszteségek is vannak, rengeteg sérült, nehogy Isten halottak. Ilyen esetben egy-egy külön szervezet munkája, azt nem mondhatjuk nyilván, hogy semmit nem ér, de ennek az összehangolása rendkívül fontos.
Jelenteném a sérültek számát és állapotukat.
A kommunikáció elengedhetetlen ilyen helyzetekben. A mai úgynevezett cross-landing gyakorlaton tesztelhették az egységes digitális távközlési rendszert.
A gyakorlat egyik fő célja az együttműködés, a kommunikáció javítása a román és a magyar légierő között, valamint a román és a magyar társszervek között. Szerencsére éles helyzetben ez még nem került végrehajtásra.
A román és a magyar légierő 2002-ben kötött együttműködési megállapodást arról, hogy szükség esetén segítik egymást a mentési munkálatokban. 2007 óta pedig rendszeresen szerveznek közös gyakorlatokat. Az idei volt a 6. a sorban.
Egyre több a magyar termék, és egyre többen is keresik a hazai és jó minőségű árukat, mondta a vidékfejlesztési miniszter. A holnap startoló magyar termékeket népszerűsítő kétnapos Coop Rallin csaknem 100 autó száll versenybe. A Dunaharasztiból induló és Gyuláig tartó útvonalon minőségi magyar élelmiszergyártókat is meglátogatnak.
Fűszerekkel színeztek képeket, gyárban dobozoltak, és közben még versenyeztek is. Tavaly csaknem 100 autó indult a Coop Rallin. A résztvevők menet közben a lehető legtöbb magyar élelmiszeripari céget is felkeresték. A létszám az idén is hasonló lesz a tavalyihoz, és a cél is ugyanaz, népszerűsíteni a magyar élelmiszereket.
A Coop csoport évek óta megpróbálja felhívni a figyelmet a színvonalas magyar termelői kapacitásokra, a színvonalas magyar termékekre, főleg az élelmiszerekre.
A vidékfejlesztési miniszter azt mondta, a tárca is kiemelten fontosnak tartja, hogy minél többen ismerjék és fogyasszák a magyar élelmiszereket, ezért támogatja a kezdeményezést. Fazekas Sándor hozzátette, az elmúlt években egyre többen keresik a magyar termékeket.
A fogyasztók mintegy fele teljesen tudatos vásárló, keresi a magyar terméket, előnyben részesíti, és háromnegyedük, hogyha árazonosság van, akkor már a magyar terméket választja. Ez érzékeltő egyébként a fogyasztás növekedésében, illetve abban, hogy a gazdák értékesítési problémái is kisebbek, mint pár évvel ezelőtt.
A kétnapos verseny csütörtökön indul Dunaharasztiból. A 700 kilométeres távon idén is felkeresnek több minőségi magyar gyártót, ezúttal a keleti ország részben.
Romániában ezentúl elaltatják a kóbor kutyákat, ha a begyűjtésüktől számított 3 héten belül senki sem fogadja őket örökbe. Bukarestben becslések szerint több mint 60 ezer gazdátlan ebél. A kérdésről azt követően alakult ki heves társadalmi vita, hogy 2 hete kóbor kutyák martak halálra egy 4 éves kisfiút a román fővárosban.
Engem is harapott meg kutya, mondja ez a román nő. Idén több mint 8000 bukarestit martak már meg az utcákon, falkákban csatangoló kóbor ebek. A lábamat harapták meg, a lányomat pedig a hasán. Mondjon ki, mit akar, én azt szeretném, hogy elaltassák őket minél hamarabb. A házunk körül 7-8 kutya van folyamatosan, magyarázza ez a nő. Pirosra festett kezekkel tiltakoztak az állatvédők a parlamentben, miközben a honatyák elsöprő többséggel megszavazták a kóborkutyák elaltatását engedélyező jogszabályt. A törvény értelmében a befogott gazdátlan ebeket, ha 3 héten belül nem találnak nekik gazdát, elaltatják. Igyekeztünk találni egy időszakot, ami alatt az állatkedvelők örökbe vehik ezeket a kutyákat. Emellett a törvény lehetőséget ad arra, hogy a kutyákat évekig is életben tartsa az önkormányzat, ha van erre pénzük, mondta a képviselőház elnöke. Nem csak a parlamentben tüntettek a törvény ellen, Románia szerte szerveztek tiltakozó megmozdulásokat. Kolozsváron kutyákkal vonultak fel az állatvédők, akik szerint nem az állatok elaltatása a megoldás. Ivartalanítással kellene kordában tartani a számukat, és menhelyeket kellene építeni. A legtöbb önkormányzatnak azonban erre nincs pénze.
A múlt század 30-as éveiben volt utoljára olyan szárazság Kárpátalján, mint az idén. A hőmérséklet gyakran meghaladta a 40 fokot, és csak néhány milliméter csapadék hullott egész nyáron. Kárpátalján a hétvégén még olyan meleg volt, hogy sokan a strandolást választották. Fürdeni a folyókban azonban nem lehetett, mert szinte teljesen kiszáradtak.
Az év nagy részében az Ungungvárnál ezt a látványt nyújtja. A nyár eleje óta viszont inkább csak patakra emlékeztet. A vízszint a legmélyebb helyeken is legfeljebb csak térdig ér. Ez a két lány könnyűszerrel át is gyalogolt az Ungon. Nem volt nehéz, máskor is megcsináltam már. Fura érzés a folyómeder közepéről nézni a várost, mondja ez a lány. A kárpátaljai folyókon 1931-ben és 1936-ban mérték a történelmileg legalacsonyabb vízszintet. Ettől csak 1-2 centivel magasabb most a vízállás. Valamennyi folyón a történelmi legalacsonyabb szinthez közelít a vízállás. Az Ungon a legrosszabb a helyzet. Itt másodpercenként 3 köbméter víz folyik le. A Tiszán 43, mondja összehasonlításképp a szakember. A nyár folyamán alig hullott eső Kárpátalján, a növényzet elszáradt, egymás követik a tarlótüzek, több száz hektár égett le az elmúlt 3 hónap alatt.
Ezen a helyen minden évben égetnek.
A sorozatos tüzek nagy kárt okoznak a környék természetrajzában.
Eltűnnek a ritka fajok, és egyformák lesznek a gyepek. Ez is egy probléma. Na és még egy problémánk van, hogy eltűnik a faunának és az állatoknak, a rovaroknak az élőhelyük, és nem tudnak rendesen szaporodni.
A tüzeket sokszor szándékosan vagy figyelmetlenségből gyújtják, annak ellenére, hogy az egész megyében tűzgyújtási tilalom van, és marad is. A meteorológusok szerint ezen a héten nem lesz eső Kárpátalján.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!